honk at the bicycle messengers rolling by. I can't call with the subway token. Anywhere the bars are out.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
A NOX és egyéb munkavállalók bérrendezéséért csupán 3000 elegendő. Ezzel a témával kezdünk ma 2026. március 31-én kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit, kollégáimmal, Nagy Helgával és Szabó Andrással együtt, én Madarász Máté vagyok. Mai témáinkból röviden: kereken 10 éve tart Magyarországon a válsághelyzet, zárt intézeti gyermekbántalmazásokkal foglalkozó civil munkacsoport alakult, a környezet változásai miként befolyásolják az időjárást. Így készüljünk a tavaszi szünetre. Táborok, árak, foglalási tippek. Kompetenciamérés. A gyerekek fizetik meg az árát annak, hogy a kormány titkolja terveit a választások előtt. Madarak, melyek nem támadják az autókat, ablakokat, hanem tükörképükkel harcolnak. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Az időkép.hu szerint kedden esős, kissé szeles idő várható. Szerdán az ország nagyobb részén változóan felhős, napos időben lesz részünk, de lesznek tartósabban felhős, esetleg borongos tájaink is. Hajnalban, reggel helyenként délnyugaton, délután pedig északkeleten kisebb eső is előfordulhat. Az északi-északkeleti szelet élénk, erős, nyugaton és az Zemplénbe viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és 6 fok között alakul, majd napközben 10-16 fokot mérhetünk. Csütörtökön kezdetben többfelé számíthatunk napos időszakokra, majd napközben egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, de csak helyenként nagyobb eséllyel keleten, észak-keleten alakulhat ki egy-egy zápor. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északkeleti szél, de nyugaton ezen a napon is előfordulhatnak viharos széllökések. Reggelre 2 és 8 fok közé hűl le a levegő, majd délután 11-19 fokra van kilátás. Pénteken szintén mindenhol számíthatunk rövidebb-hosszabb napos időszakokra, viszont néhol délen a nap első felében futó zápor kialakulhat. Az északi szél továbbra is élénk, erős, nyugaton viharos lesz. A minimumok 3 és 9 fok között alakulnak, napközben a legmelegebb órákban 13-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
Ha nekünk adja adója 1%-át, műsorformájában visszaadjuk. Az előre kitöltött nyilatkozatokat elküldjük Önnek postán vagy e-mailen a megadott címre. Perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Az eredménytelen egyeztetések után egyértelművé vált, hogy a közművelésben dolgozó NOX és egyéb munkavállalók béremelésére jelenleg nincs forrás, és arra sem kaptak ígéretet, hogy a közeljövőbe változna. A pedagógusok demokratikus szakszervezete ezért tegnap reggelre 2 órás figyelmeztető sztrájkot hirdetett. És most a sztrájk megtartott sztrájk után vagyunk, és a telefonban itt a Nagy Erzsébet, a PDS országos válaszmájának elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát végül nem tartottuk meg a sztrájkot,
igen?
Mert megfenyegették a kollégákat azzal, Maruzsa Zoltánék, hogy a belügyminisztérium bírósághoz fordul, és hát kéri, hogy a sztrájk jogellenességét mondják ki. Ez azt jelenti, hogy egy elhúzódó bírósági ügy elé kerültünk volna, ami alatt egyébként akár ki is rúghatták volna a kollégákat, úgyhogy ezt mindenképpen lefújtuk, mert 2 órás sztrájk miatt senkinek nem akartuk az egzisztenciáját veszélyeztetni, és az itt utóbbi időben erre figyelmeztettek jogászaink is, olyan elképesztő ítéletek születtek, hogy semmiféle garancia nincs arra, vagy nem lett volna arra, hogy ebből győztesen jövünk ki még akkor is, ha az álláspontunkat jogszerűnek tartjuk. Viszont ami érdekes, hogy itt lehet persze vitatkozni ezen, hogy kell-e még elégséges szolgáltatás, vagy nem, meg hány nappal előtte kell bejelenteni, tehát ilyen részletkérdésekbe kötöttek bele, de az érdekes, hogy a sztrájktörvény alapján egy dolog teljesen világos és egyértelmű, hogy az egyeztetéseket folyamatosan mindként félnek folytatnia kell, abban részt kell vennie, és ez pillanatnyilag abszolút nem tartja be ezt a szabályt az államtitkárság, és már felszólítottuk őket újból, hogy tessék leülni és egyeztetni továbbra is, és erre egyszerűen nem hajlandóak. Ez teljes mértékben egyértelműen jogsértés, úgyhogy ezzel mi fordulhatunk igazából bírósághoz. De egyébként a kollégákat arra kértük, hogy fejezzék ki képekben, videóban, vagy bármilyen formában, illetve írják meg nekünk számszerűen is, hogy hányan vettek volna részt a tegnapi nap folyamán a sztrájkban, és hát persze folyamatosan jönnek az adatok, úgyhogy a mostani per pillanat friss adatot tudom mondani, mert most újból ráfrissítettem a kérdőívre, 4607-en jeleztek vissza, hogy ezen a napon, tehát a hétfői napon részt vettek volna a sztrájkban, és rengetegen jeleztek kollégák, pedagógus kollégák, hogy ők viszont szolidaritani kívánnak. Úgyhogy most az lesz a következő lépés, hogy bennünket nem érdekel igazából, hogy melyik kormány, vagy az aktuális kormányzatnak azzal kell számolnia, hogy most már nem két órás figyelmeztető sztrájkban, hanem a valóságos egész napot kitöltő sztrájkban gondolkodunk, és hozzá tartozó szolidaritási sztrájkban is, amennyiben nem lesz nagyon gyorsan erre a kérdésre megoldás. Mm-hmm. 2021 óta várunk arra, hogy végre valami történjen, abban az ügyben, hogy ne csak garantált bérminimumot, illetve a NOX dolgozóknál garantált bérminimum plusz 10%-ot adjanak bérként mindenkinek.
Uh-huh. Nagyon izgalmas, amit mond, és tulajdonképpen engem azért meg is lepett, hogy nem volt ez a sztrájk, de meg is tudom érteni, hogy ilyen szempontból nem akarnak feszíteni olyan helyen, ahol egyébként nem biztos, hogy mindenki jól jár. De azért ez eléggé...
Bocsánat, hogy közbeszólok, még egy dolog van.
Igen?
Tehát mi annak idején 2022-ben, ha emlékszik rá, január 31-ére is hirdettünk két órás figyelmeztető sztrájkot, meg is tartottuk, amit szintén megtámadott a kormány. Egyébként ott a végén mi győztes jöttünk ki ebből a jogvitából, csak sajnos ez abba került, hogy hónapokig nem a fő téma volt igazából a porondon, magyarán, hogy mik a sztrájkkövetelések, hanem a sztrájkjog. És ezt most nem akartuk ismét ennek kitenni sem a dolgozókat, sem magunkat, mert ezzel lerontottuk volna igazából azt az üzenetet, amit szeretnénk folyamatosan a társadalom felé továbbítani.
Igen, az az érzésem, ezzel is elég nehéz a helyzet, mert ugye tulajdonképpen az, akik ebben érintettek, akik várják tulajdonképpen, hogy a bérük változzon legalább annyira, mint amennyire romlik az életviszonyunk, akkor ebben az értelemben megukra maradtak, így kicsikét, nem? Bizonyos szempontból, és erre nem reagálnak?
Mi úgy gondoljuk, hogy azért itt egy nagy siker volt ám.
Mert?
Pedig
figyelek.
Az, amit bejelentett Gulyás Gergely, mert ő nem csak a PDS gyalázta, illetve hát illette mindenféle elképesztő vádakkal a kormányinfón, hanem azért bemondott olyan mondatokat, amit még eddig soha nem hallottunk a kormány részéről, nevezetesen azt, hogy jogos ez az igény. Eddig azt hallgattuk Maruzsa Zoltántól, hogy mennyi volt eddig a béremelés, és akkor mindig a garantált bérminimum emelkedésének százalékait közölte, majd hozzátette, hogy ez a bér ez egyébként elegendő, hiszen vannak bőven a pályán olyan hát egyének, akiket elfogadják, nem csökken lényegesen a létszáma a NOX és egyéb munkakörben dolgozóknak, tehát ő nekik ez így megfelel, ezt a cinikus választ kaptuk egész eddig, most pedig többször is bemondta Gulyás Gergely a kormányinfón, hogy jogosnak tartja a követelést, és hogy ezekhez a bérekhez hozzá kell nyúlni, és indokolt a béremelés, tehát maga a követelés teljes mértékben indokolt, Maruzsa Zoltán pedig elismerte, hogy a mi számításaink is abszolút helyesek. Úgyhogy azért egy kicsit beljebb kerültünk.
És akkor lehet-e tovább lépni valamilyen módon, vagy meg kell várni az új kormányt, mert ugye nem sokára azért ez mégis csak egy hónap múlva talán meg lesz, ugye bármilyen változatban is, de lesz egy új kormány, akinek valószínűleg az egyik első intézkedését maguk szeretnék ezen a ponton látni.
Hát most egyébként egyeztetünk a jogászokkal arról, hogy Hát igazából neki menjünk-e annak, mert hogy indokolt a sztrájktörvény alapján, amit említettem, hogy nem válaszolt még mindeddig Maruzsa Zoltán a sztrájk egyeztetések folytatásáról szóló levelünkre, hogy akkor esetleg még egy ilyen utolsó bírósági keresetet adjunk-e már be ellenük, vagy mi legyen, mert igazából a törvény alapján ez totálisan indokolt. Uh-huh. Vagy pedig hagyjuk az egészet, és várjuk meg most már itt a rövid időben, hogy hogyan alakulnak a választások. Csak itt ugye az a probléma, hogy utána is még működik egy ügyvezető kormány, csak uh-huh. akkor már lehet azzal jönni, hogy jaj, hát most már nem lehet fedezetet biztosítani, még ilyen keveset sem, mert erre nincs felhatalmazásuk. Úgyhogy én azért inkább azon volnék, hogy talán most még, amikor nem lehet erre hivatkozni, azért mi előállnánk azzal, hogy de igenis megvan ennek a forrása, ennek a nevetséges 3000-éknek. Mellesleg, hogyha azt veszük alapul, hogy naponta 1 millió euró büntetést kell fizetnie a magyar államnak azért, mert nem hajtja végre az állam az uniós elvárásoknak megfelelően, illetve hát az Európai Bíróság ítéletének megfelelően a menekültekre vonatkozó lépéseket, hát ezzel egyébként egy évben bőven többet veszít, mint amennyibe tulajdonképpen ez az egész követelés kerül.
Hát értem, és az a helyzet, hogy akkor viszont erről sokkal többet kéne beszélni. Tehát az, hogy a napirenden legyen ennek a létező szükségletnek, vagy igénynek a sürgetése, az biztos, hogy fontos. Az is izgalmas, amit maga mondta, hogy jó lenne, hogyha tárgyalásban maradna még ez a kormány is, mert igazából akkor elő kell készíteni az új kormánynak mindenképpen az elkapcsolatos intézkedését. Mert ugye ezt vegyük ki a politika köréből, mert ez nem politikai kérdés, ez egyszerűen a munkavállalók mindegyikére vonatkozik pártállástól függetlenül ebben az egész történetben, tehát lehetne kicsit objektívabban működni ideológiától mentesen, nem?
Pontosan, és ezt abszolút mindenféle ideológia mentesen kellene vizsgálni. Uh-huh. Itt emberek élet és munkakörülményeiről van szó, uh-huh. függetlenül attól, hogy milyen vezetés alatt áll az ország.
Hát kíváncsi vagyok, hogy fogadják a tanárok, mert ugye azt hallottam, szolidaritás, meg időnként nyilatkoztak, hogy kik vettek részt. Egyáltalán meglepte őket az, hogy mégiscsak nem csinálják ezt a sztrájkot, vagy mégis mennyire értették meg ezt a visszalépést?
Megértették abszolút, és egyet is értettek vele, mert látják ők is az eddigi kúriai ítéletek alapján, hogy elképesztő dolgok történnek a bíróságokon. Tehát itt most jogerős ítéleteket semmisítenek meg, illetve azoknak, akiknek eddig nagyon nagy summa járt volna, például a rendkívüli lemondás miatt, ami a ki nem fizetett helyettesítésekből adódik, őket sújtják mindenféle millió fölötti eljárási díjakkal, és egyebekkel, szóval ezt azért látják és tudják a kollégák, hogy döbbenetes lépések történnek, és hát a jogászaink elmondják, hogy ezek mind olyan megalapozatlan ítéletek, amelyeket normális jogállamban soha nem követnének el, tehát teljesen indokoltnak tartják ezt az óvatosságunkat, én úgy látom, már akik ebben kellőképpen tájékozottak. A többieknek is el tudjuk persze magyarázni egyszerű szavakkal is, hogy vigyázzunk arra, hogy mire kiderül az igazság, vagy az igazunk, addigra bőven kirúghatják őket, és a mostani viszonylatok közepette, például egy tankerületi központban, ha egy ilyen történik, akkor a környéken se tudnak elhelyezkedni. Ezt ők is bőven megértik.
Hadd a kérdésem, van-e napirenden, mert ugye ez egy mozanata magának az egész pedagógus társadalomnak, egy nagyon fontos, és igazából vagy az egész oktatásnak, mert nem biztos, hogy pedagógusokról van szó, hanem pont az a lényeg, hogy nem csak a pedagógusok is dolgoznak az iskolában, nekik is kell a bér. De hogy az egész iskolával kapcsolatos problémacsokort nem kéne esetleg összerakni, mert ugye ebben az egész változásban egy új kormányzatnak igazából az egésszel kéne szembenézni. Nem csak ennek az egy mozanatnak, hanem majdnem minden feladatnak.
Van, és ez a csomag, ez már létezik, már elég régóta létezik egyébként, és minden évben frissítjük ezt, és eljutattuk a pártokhoz is, így egyébként a Tisza párthoz is, pont azért, hogy meg tudják tenni az első legsürgősebb lépéseket. Ezeket egyébként úgy válogattuk szét, hogy melyek azok, amelyek sürgősek, fontosak, és amelyek igazából az érintetteknek nagyon nagy igényük, tehát elvárásuk van ezzel kapcsolatban, és nem kerülnek pénzbe, melyek azok, amelyek ugyanilyenek, de pénzbe kerülnek, melyek azok, amiket viszont nem szabad gyorsan végrehajtani, hanem egyeztetni kell róla, szakmai és társadalmi egyeztetést folytatni, melyek azok, amelyek törvénymódosítást igényelnek, tehát ilyen csokrokba szedett, igazából a megvalósítást könnyítő programcsomagot készítettünk, és ezt eljutattuk a pártokhoz.
Ez érdekes lehet, és én nem tudom, eszembe jutott valami, hogy nem lehetne például olyat is, hogy a választásról függetlenül ki kéne tűzni, mondjuk 12-e lesz a választás, és rá két hétre egy ilyen típusú egyeztetőt, fórumot még meg nem nevezett partnereknek.
Most itt igazából az lesz majd a probléma és a kérdés, amit nem látunk előre, hogy milyen viták fogják követni majd a választásokat. Tehát azért nem látjuk egész pontosan, hogy tudunk-e ilyen egyeztetést folytatni, mert nem tudható az, hogy majd mennyi ideig tart mondjuk a választásokkal kapcsolatos esetleges jogvita, mert nyilván majd lesz, ahol megtámadják a választások eredményét, meg különböző machinációkra lehet számítani. Az eddig történtek alapján olyasmikre is lehet számítani, amire nekünk talán nincs is elég fantáziánk. Tehát nem tudjuk igazából, hogy közvetlenül a választások után mi lesz a helyzet, és lesz-e éppen adott esetben kivel tárgyalni, akiről azt sejthetjük, hogy majd aztán kormányt alakít.
Igen, csak azért fontos, amit itt mondtam, hogy másfajta megoldás is érdemes keresni, mert ugye két dologra van szükség az iskolába, egyrészt nyugalomra, másrészt bizakodásra. Igen. Bizakodni is kell, meg nyugalomra is szükség van, mind a kettő. És hogy ezt hogy lehet elérni, ahhoz bizony igen, érzékelniük kell azt, hogy maguk ott vannak az ütőerén a problémának, hogy ilyen képzavarosan fogalmazzam.
Igen, mi pontosan ezért nem fogjuk abba hagyni azokat az akciókat, amelyek felhangosítják és társadalmasítják a legsúlyosabb problémákat. Most egyébként a legsúlyosabb problémának azt tartjuk, ami hát a kollégáknak a megélhetését abszolút veszélyeztetik, tehát konkrétan a nagyon alacsony bér, ez ennek a két foglalkozási csoportnak a problémája, akikről beszéltünk, a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és egyéb munkakörben dolgozók, illetve hát itt a szabadságok kiadásával és a szabadság megállapításával kapcsolatos szabályok is nagyon súlyosak, nagy eltéréseket mutatnak. Azért az is elég diszkriminatív, hogy az egyik munkakörben 50 munkanap az alapszabadság, a másikban pedig mondjuk 20 vagy 22, attól függően, hogy az érintett melyik fizetési fokozatba tartozna, tulajdonképpen, hogy hány éve van a pályán, vagy hány éve dolgozik áll jogviszonyban. Ezek is olyan kérdések, amelyek nagyon súlyosan feszítik, nem csak konkrétan a munkakörülmények tekintetében az intézményeket, de még technikailag, szervezésileg is problémát okoznak.
És megosztják a kollégákat.
Problémának, természetesen a többi is nagyon súlyos, azokhoz is hozzá kell nyúlni, de hát azért, ahogy ismerjük itt tanulmányainkból, ugye a Maszló piramist azért az alján azért az egzisztenciális problémák helyezkednek el, tehát azok a legsúlyosabbak nyilvánvalóan, mert azért a családot, a gyerekeket meg kell etetni, ruháztatni kell, ki kell fizetni a különböző rezsiköltségeket, és hát nagyon nem mindegy, hogy ez mennyiből történik.
Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott, és bizakodjunk, hogy tudjunk nyugalmat teremteni, és köszönöm szépen, igazából meg tudom érteni a döntésüket, és azt is, hogy ezzel együtt a pedagógusok érzik azt, hogy nincsenek magukra hagyva, és lesz ebből még változás, akármi is lesz a választás eredménye.
Illetve, hogy egy halvány lépés már végre történt. Igen. Legalább annak elismerése, hogy ezek a követelések jogosak. Igen. Ebből tudunk azért tovább építkezni.
Így legyen.
Nagyon köszönöm, hogy meghallgattam.
Jó, viszont hallásra, és köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Vidám parkban frissen festve, tisztán tartva, míg pörgök, mindenki nevet kél, néha velem, de inkább rajtam. De én szétestem, én elfáradtam, össze-vissza hibáztattam. Közben záróra, és te itt ragadtál velem a szomorú vidám parkban. Pörgök egy kicsit még magam körül, pörgök egy kicsit tovább, és jó előre félek, hogy mi lesz a végleg, befogom majd a pofám. Lemez vagyok a lejátszón, egyszer leugrik a tűr, de addig pörgök egy kicsit még magam körül, s a kedvenc dalod szól tovább. Maradék vagyok a mikróban, mégsem melegszem fel soha. Az éhezőknek pont megfelel, hogy nem pörgök már sehova. Egyszer a balett táncos is megbotlik, nincs utolsó piruett. Én töltény vagyok a revolverben, ez régóta orosz rulett. Pörgök egy kicsit még magam körül, pörgök egy kicsit tovább, és jó előre félek, hogy mi lesz a végleg, befogom majd a pofám. Lemez vagyok a lejátszón, egyszer leugrik a tű, de addig pörgök egy kicsit még.
117 perc.
Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. 2016. március 9-én, napra pontosan 10 évvel ezelőtt a magyar kormány az egész ország területén érvényes válsághelyzetet hirdetett ki, és ez a fajta különleges állapot 3652 napja tart, de emellett természetesen nem csak, hogy is mondjam, csak válsághelyzet, hanem veszélyhelyzet is van, az meg 2020. október óta folyamatosan létezik, és a telefonban itt van Szalóki Viktor, a Hang politikai igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot, köszöntöm a hallgatókat.
Tehát vannak ilyen fajta helyzetek, ami gyakorlatilag a különleges intézkedés vagy jogrendet vezet, jelenti gyakorlatilag a mindennapos kormányzásban, tehát a hagyományos parlamenti működés már jó ideje nem létezik.
Jó. Tekinthetjük ezt valóban így is, ugye maga a veszélyhelyzet az egyfajta, igazából egy minősített időszak, vagy legalábbis a jog ezt így értelmezi, és egy különleges jogrend lép életbe, ami igazából a törvényalkotást, a jogszabályok alkotását módosítja. És ugye ez igazából a kulcsa, hogy ez el is hangzott, hogy Magyarországon most már 10 éve valamilyen különleges állapot, veszélyhelyzet vagy válsághelyzet van jelen, és így igaz, hogy ezt ugye március 9-én kicsit ironikusan akkor ünnepelhettük ennek az egésznek a 10 éves évfordulóját.
Igen, csak ez azt jelenti ebben az értelemben, hogy sokan azt mondják, hogy nem is biztos, hogy ennek ennyire indokolt a dolog, még a veszélyhelyzet is érdekes kérdés, ugye ezzel a háborús történettel, mert úgy tudom, Európai Unióban a többi tagállamnak ilyenfajta, hogy is mondjam, igazgatási lépése nem volt például, csak Magyarországon van veszélyhelyzet, én tudomásom szerint például.
Ez valóban így van, és hogyha megengedi, akkor kicsit két részre. Egyrészt megnézve azt, hogy ez időszakosan hogyan következett, és egyébként így ennek az egésznek a politikai mi voltja mögé is érdemes benézni. Egyébként maga az egész az 2015. szeptember 15-én indult, igen. Akkor a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet hirdetett a kormány, de először csak az országnak bizonyos megyeiben. És ez kezdődött el aztán 2016. március 9-ével, tehát most már több mint 10 éve, hogy ezt az egész válsághelyzetet ezt kiterjesztették az ország teljes egészére nézve. És ez folyamatosan hosszabbítgatja a kormány, tehát hogyha az ember szemfüles és elkap egy ilyen hírt, akkor ezt relatíve gyakran olvashatja, hogy éppen valamelyik ilyen különleges állapotot meghosszabbították. A legutolsó egyébként az volt, hogy most, tehát hogy még március előtt a kormány meghosszabbította egészen 2026. szeptember 7-éig ezt a bevándorlás miatti válsághelyzetet. Uh-huh. És akkor jön a másik, a veszélyhelyzet, ami 2020. március 11-én kezdődött, ennek ugye két üteme volt, az első, ez a COVID miatti veszélyhelyzet volt, és innen igazából, hát ezt így szoktuk mi sajnos ironikusan nevezni, hogy innentől talán azt is lehet mondani, hogy Magyarország államformája a veszélyhelyzet lett, mert hogy egy-két hónapot leszámítva innentől folyamatosan a kormány meghosszabbította ezeket, ugye a felhatalmazási törvény lehetőséget is adott arra, hogy sokkal hosszabb időre felruházza a parlament a kormányt ezzel kapcsolatban. És akkor miután a COVID veszélyhelyzet igazából véget ért, szinte azzal párhuzamosan pedig elkezdődött a háborús veszélyhelyzet. De hogy említettem ezt a két aspektust, ezt érdemes megnézni, mert hogy ennek a politikai vonulata az igazán fontos. Egy veszélyhelyzetben a kormány rendeletet alkothat, egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. Ugye ennek igazából az lenne a célja, hogyha valóban valamilyen olyan veszélyhelyzet van, akkor azt a fajta hagyományos jogalkotási procedúrát, amin egyébként végig kellene mennie a törvényhozásban, tehát a parlamentben egy törvény, egy jogszabálynak a megszületéséhez, azt indokolt, nagyon-nagyon szigorú és indokolt esetben félre lehessen tenni, és azt lehessen mondani, hogy valóban a veszély miatt ezt, nem tudom, egy kicsivel könnyebb módon akkor ezek megszülessenek. De itt jön aztán viszont a problémás rész, mert hogy a veszélyhelyzetet a kormány pártpolitikai érdekek mentén használja ki, és olyan rendelkezéseket fogad el, amelyek semmilyen módon nem kapcsolódnak az adott veszélyhelyzethez, és kizárólag a saját politikai törekvésére használják ezt fel. Csak hogy ezt szemléltetésképpen is hadd hozzak, nem is mondjuk most egy aktuálisat, hanem mondjuk 2022-t nézzük meg. 2022-ben 267 kormányrendelet született veszélyhelyzetre hivatkozva. Ez az összes akkori jogszabálynak közel a 20%-a volt, és olyan a háborúhoz egyébként, ugye itt a háborús veszélyhelyzetről van szó, a háborúhoz még közvetetten sem kapcsolódó törvények, jogszabályok születtek erre hivatkozva, mint például a tanárok kirúgását, vagy éppen a kormány korábbi tevékenységeinek eltitkolását megkönnyítő jogszabályok. Hát csak arra akarom felhívni ezzel a figyelmet, hogy maga ez a fajta lehetőség, ami ezt a különleges állapotot jelenti, vagy ezt a fajta válság vagy veszélyhelyzetet. Ez egy fontos dolog, hogy ez benne legyen a jogrendünkbe. Legyen szó természeti katasztrófáról, vagy bármi olyanról, ami ezt indokoltá teszi. De ez, amit a kormány csinál, ez nem erről szól, hanem ez arról szól, hogy a saját maguk által egyébként amúgy is teljes mértékben kiherélt parlamenti működést még inkább semmibe vegyék, és ezáltal tudjanak sokkal gyorsabban és sokkal könnyebben a saját politikai programjuknak, vagy saját politikai narratívájuknak megfelelő jogszabályokat meghozni.
Köszönöm, hogy ezt így elmondja, mert az a helyzet, hogy a hallgatók jelentős része szerintem nincs tellően képbe ebbe a dologba, és az a kérdés ugye, hogy ezt követően a választással van-e mód, hogy ezeket a jogszabályokat, ezeket a döntéseket meg lehessen változtatni? Vagy attól még ki kell várni a május 13-át, illetve a szeptember 7-ét?
Van lehetőség, nyilván ez attól függ, hogyha kormányváltás van, akkor egy újonnan felálló kormány mekkora felhatalmazást kap. De azt gondolom, és mi egész szervezetileg az ANG-nál azt gondoljuk, hogy annak nagyon fontos, hogy az elsők között ott legyen egy olyan jogszabály, vagy egy olyan döntés, amely ezt az állapotot megszünteti, mert így vissza kell adni a törvénykezésnek azt a fajta menetét, és azt a fajta jogos létezését, amit megkíván egy parlamentáris demokrácia, mert ez biztosan nem az. És hát valóban igen, ahogy ugye ön is mondta, itt folyamatosan történnek a hosszabbítások. Ugye tavaly májusban, május 18-án hosszabbították meg 180 nappal, akkor 2025. november 14-ig, és akkor végül 2000, tehát tavaly ősszel hosszabbították meg ismételten, és akkor ez pedig már a május 13-át jelenti mostani határidő szerint. Tehát hogy az, én azt gondolom, hogy annak egyértelműnek kell lennie, hogy egy új kormánynak, illetve egy újonnan felálló parlamentnek ennek kellene az első között lennie, hogy ezt megszüntesse, és soha nem is szabad, hogy még egy kormány ezzel ilyen formában visszaéljen, mert ez a teljes parlamentáris demokráciát aláássa.
Uh-huh. Nagyon fontosat mondott, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott ezen hallgatóknak egy tájékoztatás, és két hét szóval meg egy szavazási lehetőség. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
Én is biztatok mindenkit arra, hogy minél többen menjenek el szavazni.